Hadd olvassam fel az imádkozás előtt a 89. Zsoltárt, a 89. Zsoltárból talán az első 15 verseket. Az Úr kegyelméről és könyörületességéről akarok énekelni örökké a legtávolabbi nemzedéknek is, hangosan hirdetem hűségedet. Mert Te, Uram, megígérted, örökre legyen megszilárdítva a kegyelem szövetsége. Olyan szilárdan, mint az eget, alapoztad meg a Te hűségedet. Szövetséget kötöttem a választottammal. Megesküdtem szolgámnak, Dávidnak. A Te nemzetségednek örök állandóságot akarok adni. Trónodat örökre megerősítem. Akkor az egek dicsérték csodálatos tetteidet, ó Uram, valamint a Te hűségedet a szentek gyülekezetében. Mert ki hasonlítható össze a felhők magasságában az Úrral? Ki hasonlítható az Úrhoz az Isten fiai között? Ahhoz az Istenhez, akit félnek a szentek körében, és aki ámulatba ejtő mindazok felett, akik körülötte vannak. Uram, Te seregek Istene, kicsoda hasonlít hozzád? Erős vagy Te, ó Uram, és a Te hűséged körülvesz Téged. Te uralkodsz a dühöngő tengeren, ha a tenger hullámai felemelkednek, Te lecsillapítod őket. Összezúztad Ráhábot, mint egy átszúrtat, ellenségeidet szétszúrtad erős karoddal. Tied az ég, tied a föld is. A világ és annak teljessége. Te alapítottad meg őket. Észak és dél, Te teremtetted őket. A Tábor és a Hermon, a Te nevedet dicsérik. A Te karod tele van hősiességgel. Erős a Te kezed, a Te jobbod felemelt. Az igazságosság és a jogszabály, a Te trónod oszlopai, irgalmasság és hűség jár előtted. Hadd álljunk fel imára. Hadd kérjük együtt az Úr áldását. Mennyei Atyám, teljes szívemből hálát adok neked a Te drága és szent ígédért. Az áldásaidért, ó Uram, a kegyelem által megajándékozott ígéreteidért, minden egyes lélekért, akit megmentettél, mindazokat, akiket bevezettél az igazságba. Ó Istenem, fogadj el minket ma délután, áldj meg minket, Uram, és áldottak leszünk valóban. Légy segítségünkre, akkor valóban segítve lesz rajtunk. Gyógyíts meg minket, akkor valóban meggyógyulunk. Ments meg minket, akkor valóban meg leszünk mentve. Ó, Uram, vegyél el rólunk mindent, ami gondot és kellemetlenséget okoz. Vezessen és irányítson minket a Te szent szellemet. Mosd meg minket fehérebbé, mint a hó, a Te drága és szent véredben, hogy közeledhessünk hozzád, hogy Te is közeledhess hozzánk. Ó Istenem, ahogy énekeltük, Istenünk jelen vagy, hadd imádjuk és járuljunk eléje tisztelettel. Uram, legyen meg a Te útad ma ezen az Isten tiszteleten, közöttünk, és szólj hozzánk. Közösen kérünk Téged a Jézus nevében. Amen. Amen. Helyet foglalunk. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Azért vagyunk itt, mert Jézus itt van. Ha ő nem lenne itt, nekünk sem kellene itt lennünk. És ha ő itt van, akkor fel akarja tárni önmagát. Aztán meg akar menteni, meg akar gyógyítani, aztán meg akar áldani is. És én azt mondom nektek, az evangélium hirdetésében az a legszebb dolog, ha az embereket az Úrhoz vezetjük. Minden tanítás jó és helyes lehet, de az íke hirdetés lényege a Golgota és az üdvösség, amellyel ott kegyelemből meglettünk ajándékozva. Nem szeretném elmulasztani, hogy mindenkit a legszívélyesebben üdvözöljek, különösen azokat, akik ma vannak itt először. Megkérdezhetem, hogy ki van itt ma legelőször. Van valaki, aki először van itt? Köszönöm. Igen, persze, vannak jó néhányan. Szeretettel üdvözlünk benneteket, és Isten áldjon meg benneteket kegyelmének gazdagságából. De a következőt szeretném mondani nektek, akik először vagytok itt. Egy egyszeri alkalomból nem lehet megítélni egy dolgot. El kell jönnetek néhányszor, hogy véleményt alkothassatok magatoknak. Tehát továbbra is nagyon szívélyesen üdvözlünk benneteket. Az egy hónappal előtti utolsó Isten tiszteleten az első Mózes 17. fejezetéből, azaz a 16. fejezetből, majd nagyon röviden a 17. fejezetből megemlítettük Ábrahámról és a két fiáról, tehát arról beszéltünk. Csak nagyon röviden szeretnék felolvasni, hogy legyen meg az átmenet az első Mózes 17. fejezetéből, a 17. verstől. Ekkor Ábrahám arcra vetette magát, és nevetett, mert azt gondolta magában, 100 éves korára még szülessen egy fia valakinek, és a 90 éves Sára még anya legyen. Ekkor Ábrahám így szólt Istenhez, ó, bárcsak Ismael életben maradhatna te előtted. De Isten így válaszolt, minden bizonnyal, Sára, a te feleséged, szül neked egy fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni, és én meg akarom alapítani vele a szövetségemet, mint egy örök szövetséget az ő utódai számára ő utána. De Ismaelre vonatkozóan is meghallgattalak téged. Tudd meg, hogy megáldom őt, és termékenyé teszem őt, és rendkívül sok utódot adok neki. 12 fejedelem lesz az utóda, és nagy nemzetté teszem őt. Mindazonáltal a szövetségemet Izsákkal akarom megalapítani, aki Sárától fog neked születni, körülbelül egy esztendőre rá ilyenkor. Amikor pedig Isten befejezte az ő beszélgetését Ábrahámmal, felemelkedett, vagy eltávolodva Ábrahámtól a mennybe. Hadd álljunk meg itt néhány pillanatra ennél az íge szakasznál. Isten két fiút adott Ábrahámnak. Ismaelből is 12 törzsnek kellett származnia. Ahogyan tudjuk, hogy Jákobból is 12 törzs származott. Nagy nemzetnek, nagy számú nemzetnek kellett lennie. De most rögtön a lényegre térünk. Ezeknek a népeknek, vagy az utódoknak nem volt ígéretük, nem volt örökségük, nem volt szövetségük, amelyre támaszkodhattak volna. Csak az áldás lett nekik ígéretbe adva, amelyet Ábrahám kért Istentől. A szövetség Jákobbal jött létre, azaz ővele lett megalapítva, a szövetség Izrael népével jött létre, az ígéretekkel kapcsolatos áldások és a kegyelem követte a szövetséget és az ígéretet. Ebben már az Ószövetségben látjuk a különbséget az áldás között, amelyet az ember kaphat, és nem tagadható, hogy sokan áldásban részesülnek. Nagy áldásokról lehet hallani, de amikor Isten szövetségéről, az íge ígéreteiről, Isten kegyelméről, és mindarról, ami az isteni örökséghez tartozik, ezeknek az embereknek semmit sem tudnak róla. Az áldás önmagában egyáltalán nem használt egy Ismaelnek és a leszármazottainak sem semmit. Éppen ellenkezőleg ártott nekik, mert azt képzelték magukban, hogy Isten áldása rajtuk nyugszik, és hallottátok az iszlám állításokat, amelyeket az utóbbi időben hangoztattak, de hiszen ti is ismeritek a Bibliát, és azt mondják, nem Izsák, hanem Ismael volt Ábrahám első szülöttje, és ezért mi vagyunk a jogos örökösök. Jeruzsálem a miénk. Bizonyára ezt olvashattátok a napilapjaitokban, amikor ez az állítás elhangzott. De kérem, itt nem lett semmi ígéretbe adva, itt nincs szövetségkötés. Itt csak az az áldás van, amelyért Ábrahám könyörgött Istennek, semmi több. És ha az áldást tekintjük mércének, akkor sokan áldottabbak, mint mi valamennyien. Ebben biztos vagyok, határozottan, ezzel kapcsolatban egyáltalán nem kell áltatnunk magunkat. Ha csak a külső áldásról van szó, akkor vannak nagy gyülekezetek, akkor vannak nagy evangélisták, akik látszólag meghódítják az egész világot, legalábbis az ő beszámolóik szerint. De hol van Isten szövetségkötése? Hol van az ígéret? Hol van az örökség? Hol van az áldás, amely az ígéretekhez kapcsolódik? Istenben, amit Isten adott. Egy áldás Isten ígéretei nélkül, Isten szövetségkötése nélkül, az ígéretek nélkül pontosan oda visz minket, ahová Ismael is eljutott. Ő egy vadember volt, akit senki sem tudott megszelidíteni, és senki sem tudott bánni vele. De azokkal az emberekkel, akiket Isten Ábrahám módjára megáldott, egészen másképp állnak a dolgok. És mindnyájan ismeritek a Márk 16-ban található bibliai íge szakaszt, és ismeritek a Máté 7-ben található bibliai szakaszt is. Az egyik helyen az Úr Jézus azt mondja, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot az egész teremtésnek, és ezek a jelek fogják követni azokat, akik hisznek. És az egyik említett dolog az ördög kiűzése. És a Máté evangéliumában az Úr egy olyan tömeghez beszél, amely azt állítja, nem tettünk-e nagy tetteket a te nevedben? Ördögöket űztünk ki, és így tovább. És az Úr azt mondja, nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Nem a külső áldás, hanem a belső, isteni összetartozás Istenünk ígéretének szava által. Ebben áll az Isten szövetségkötése az egyénnel. Nem a külső áldás, a szövetségkötés, hanem az ígéret szava által, amelyet Isten adott. Szövetséget kötök szövetséget köt velünk. És akkor az áldás is hozzáadódik, hogy az isteni örökség birtokába jussunk. Ne feledjük tehát, ez a lecke minden gyülekezeti korszakban helytálló volt, és Branham testvér azt mondta, minden ébredésből ikertestvérek származnak, vagy jönnek elő. Az egyik csoport az emberi gondolkodásúak, a másik az istenfélő gondolkodású. Vannak olyanok, akik csak az elmével fogadják, és vannak olyanok is, akik számára ez isteni kinyilatkoztatássá válhat. Ez egy nagyon személyes dolog közted és a te Istened között, mint ahogyan Ábrahám és az ő Istene között is volt. És amikor ezt hittel megragadtuk, hogy nem a külső áldás, hanem az Istennel való belső összeköttetés, és akkor természetesen az áldás hozzáadódik, akkor Isten ígéjének tévedhetetlen és megingathatlan alapján állunk. Amennyiben a külső megerősítésről van szó, gyógyulások történnek itt és ott, és az egész földön. Mert Isten hűséges, ő nem tagadhatja meg önmagát, ha egy ember hozzájön, nem küldheti előt. Neki meg kell hallgatnia az imákat, függetlenül attól, hogy mit kérünk. Amennyiben ez Isten akarata szerint történik, akkor meg fogjuk kapni. De ez még nem erősíti meg azt, hogy mi az Ábrahám szellemi magvából származunk. És ahhoz a sokasághoz tartozunk, amely ebben az időben részesül Isten ígéretében. És a tegnap nem kicsit voltam meglepődve, amikor az Isten tisztelet után egy hölgy előre jött ezen az összejövetelen, az idők jeleiről beszéltem, Izraelről, és azt mondta, Frank úr, kérem, bocsásson meg nekem, de hogyan tudja megmagyarázni nekem, hogy a mai Izrael állítólag a kiválasztott nép legyen. És mondott még néhány dolgot, hogy nem hisznek, és így tovább, és így tovább. Aztán azt mondtam, tisztelt hölgyem, nem én fogom megadni önnek a választ, Isten ígéje megadja a választ. És a rómaiakhoz írt levél 11. fejezetéből, a 25. verstől kezdve azt olvastam. A megkeményedés az izraeliták csak egy részét érte, amíg el nem érkezik az idő, amikor a pogányok teljes számban bementek a gyülekezetbe, és akkor Izrael teljes egészében meg lesz mentve. Közvetlenül az ellenreformációban létezett az egyik legravasszabb és legragasszabb alkalmazás, amely szerint az lett mondva, hogy az Antikrisztusnak a zsidó népből kell jönnie, mert ők nem hisznek Krisztusban. Az Antikrisztus nem a zsidó nép közül jön, sem más népek közül. Ő egy keresztény rendszerből származik, és sehonnan máshonnan. És a leírásból nagyon világosan és nagyon határozottan megtaláljátok őt. Nagyon-nagyon jól le van írva. De csak azt akartam mondani ezzel, hogyha e világi szempontból ítéljük meg a dolgokat, akkor nagyon gyorsan a saját gondolataink áldozatául eshetünk. És a kívülálló és emberi bizonyítékok felsorolása annyira megvilágosító erejű, hogy szinte fényes lesz. De amikor ennek a dolgoknak vége, és az ember észhez tér és kiózanodik, akkor észreveszi, hogy minden megvilágosodásnak újra el kell halványulnia, ha nem Isten kinyilatkoztatott ígéjének fényéből ered. Ennek Isten kinyilatkoztatott ígéjének fényéből kell fakadnia. Különben ma így gondolkodunk, holnap meg amúgy. Hányan mondták és állították, hogy Hitler az Antikrisztus lenne? Igen, bizonyos értelemben az is volt, de nem az az Antikrisztus, amerről a Biblia beszél, nem. János már megírta, hogy sok Antikrisztus létezik, de ő arról is ír, aki el fog jönni. Ezt csak nagyon röviden említettem, nem is tudom, hogyan jutottam erre, azért, hogy azt mondjam, hogy az isteni dolgok felett nincs helye az emberi gondolkodásnak. Nincs semmi helye. És nagyon megdöbbentem, amint tudjátok, én nem vagyok az a személy, aki különleges kinyilatkoztatásokat kap. Folyamatosan az ígébe kell elmerülnöm, és Isten ígéjéből kell megkapnom a választ. És megállapítottam azt is, hogy Jakab csak két bölcsességet különböztet meg egymástól, noha három kifejezést használ. Felhasználja az emberi, az ördögi, majd az isteni kifejezéseket. De az emberi bölcsesség a szellemi dolgokban végül is egy bizonyos inspirációnak van allávetve. És ha nem isteni eredetű, akkor természetesen máshonnan származik. Azt mondja itt Jakab apostol a 3. fejezet 13. versétől. Ki a bölcs és értelmes közületek? Az bizonyítsa be az ő jó életmódját és az ő cselekedeteit, szelid bölcsességgel, jó magatartásával. Ha pedig keserű féltékenységet és viszálykodást dédelgettek a szívetekben, akkor ne dicsekedjetek hazug módon az igazsággal szemben. Ez nem a felülről jövő bölcsesség, hanem egy földi, érzéki, ördögi bölcsesség. Mert ahol féltékenység és viszálykodás van, vagy uralkodik, ott békétlenség és mindenféle gonoszság is van. A bölcsesség, amit az ember birtokolhat, vagy a sajátja, ami egy keverék azzal, amit itt felolvastunk, érzéki, földi, ördögi, ahogy írva van. Ez az egyik keverék, de a másik az nem keverék. Nem létezik egy isteni emberi bölcsesség, csak egy emberi ördögi bölcsesség létezik. És egy isteni bölcsesség önmagában, amelyet megkaphatunk, egy isteni emberi keverék nem létezik. És ezt nagyon világosan ki kell jelentenünk, és meg kell értenünk. Legyen az bármelyik keverék, az nem lehet isteni. Isten ígéje az eredeti mag, és nem keverhető össze. És nekünk Isten eme tévedhetetlen ígére kell támaszkodnunk és alapoznunk. Amint tudjátok, én olyan ember vagyok, akinek nagyon kevés ideje van. De én azt a feladatot tűztem ki magam elé, hogy elolvasom a nagyon régi Luther Bibliában, ebben a reformátor minden fejezet, vagy könyv előtt írt egy előszót. És nem létezik olyan ember a Földön, aki úgy felismerte volna a Róma és a Vatikán megkérdőjelezhető machinációit, mint ő, függetlenül attól, hogy Dániel prófétát olvasta, vagy hol olvasott, mindig csak egy dolgot tartott szem előtt. A Vatikánról nem vette le a tekintetét, ott kereste a dolgot, és meghökkentő, de ugyanakkor igaz is, hogy ott kell keresgélni, ahol van, és sehol máshol. Most pedig hadd térjünk vissza az általunk megtekintett ige szavához. Nem tudom, hogyan jött létre az eltérés, nem állt szándékomban. Itt magunk előtt látjuk Ábrahámot és két fiát. Kegyelem, ígéret, örökség, áldás. Ismael megkapta az áldást, amelyet Ábrahám könyörgött. Kész. Semmi örökség, semmi ígéret, semmi szövetségkötés, semmi kegyelem. Csak a külső áldás. Izsák megkapta a szövetségkötést, az ígéretet, az örökséget, az áldást, egy teljes mértéket, ahogyan azt Isten megígérte volt Ábrahámnak. És ez a győztesek serege, ez az Ábrahám igazi magja. Itt az Ézsás 41-ben a 8. verstől olvashatjuk. Ézsás 41, a 8. verstől. De te, Izrael, az én szolgám, te Jákob, akit kiválasztottam, Ábrahám barátomnak ivadéka, te, akit a föld végéről idehoztam, és a föld szegleteiből előhívtam, és akinek azt mondtam, az én szolgám vagy te, én választottalak, és nem taszítottalak el téged. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne tekints félelemmel magad körül, mert én vagyok a te Istened. Én megerősítelek téged, segítlek és támogatlak is. Az én üdvösséget adó jobbommal fenntartalak. Hát nem csodálatos ez az íge szava? Az, ami ígéretbe lett adva Ábrahámnak, ígéretbe lett adva minden embernek, akik hitre jutnak Jézus Krisztusban. Isten egy szövetséget kötött velünk, és néha egy belső félelem kerít hatalmába minket, és az ember azt mondaná, Uram, hogyan legyen ez lehetséges? Mondd meg, hogyan érjen véget? Mi fog egyáltalán még történni? És akkor halljuk az Úrat és megváltót, amint azt mondja, ne félj, én megváltottalak téged, és neveden szólítottalak. Az enyém vagy. Én kiváltottalak téged, drágán fizettem érted, te vagy az én örök tulajdonom, ne félj, mert én veled vagyok. Ne tekints félelemmel magad körül, mert én vagyok a te Istened. Én megerősítelek téged, segítek neked, és üdvösségemmel támogatlak, és a jobbomat nyújtom neked. Most menjünk nagyon gyorsan az Új Szövetségbe. Mindannyian ismerjük az íge szakaszokat, de a lényeg számomra ennél fogva a következő, még ha nem is tudok itt mindent olyan világosan és szabadon kimondani, úgy szeretném, ha megértenénk, hogy Isten országában kétféle mag nevelkedik. Az egyik Ismael módjára, a másik Izsák módjára. Ezen nem lehet megváltoztatni semmit. Sokan vannak a hivatalosak, és kevesen a választottak. És akkor megtörténik, ahogyan az ismaeliták Izsák leszármazottai ellen voltak, ugyanaz a helyzet a szellemi életben is. Ki gyűlölt kit? Ábel gyűlölte-e Kaint? Izsák gyűlölte-e Ismaelt? Mire nézve? Miért? Egyáltalán nem volt rá ok. Ez nem is volt lehetséges. Tehát két különböző mag létezik Isten országában. Nem Isten országán kívül, nem odakint. Azok a hitetlenek. Branham testvér mindig három csoportra utalt. Ezzel kapcsolatosan egy olyan szót használt, amelyet nem lehet olyan szépen lefordítani a németre. Ő beszélt az igaz hívőkről, a színlelt, álságos hívőkről és a hitetlenekről. Ez a három osztályozás, amelyről beszélt. Ki gyűlöl kit? Egyesek gyűlölnek, mások gyűlölve vannak. Egyesek üldöznek, mások üldözve vannak. Egyeseket elárulnak, mások maguk az árulók. Egyesek kézbesítenek, kiszolgáltatnak, mások ki vannak szolgáltatva. Ez olyan, mint egy vonal, amely Isten népének kellős közepén húzódik végig. És Pál apostol nagyon is megérezte a saját bőrén ezt a helyzetet. És ugyanezeknek a galatáknak írja, akiknek írta azt is, hogy és ha egy angyal jönne a mennyből, és egy másik evangéliumot hirdetne nektek, majd azt mondja, mellékesen befurakodtak olyan testvérek, akik csak ki akarják fürkészni a Krisztusban való szabadságunkat, hogy később kunyt űzhessenek belőlünk és kárt okozzanak nekünk. De egy igaz hívőnek, egy Isten emberének egyáltalán nincs ideje kötelet csavarni és kárt okozni. Egyáltalán nincs ideje arra, hogy más dolgokkal is foglalkozzon. Csak egyetlen egy dolgot tart szem előtt, az ő urát és az ígét, és azokat a drága lelkeket, akikért Jézus a kereszten elvérzett. Miért kellene elárulni valakit, megrágalmazni? Miért? Mi okból? Vajon áldás van-e benne, vagy átok? Meg kell különböztetni, hogy mi jön ki egy dologból, mit eredményez valami. Ha egy dologból nem származik Isten áldása, akkor jobb, ha kezdettől fogva hagyjuk, és egyáltalán nem foglalkozunk vele. A Rómaiakhoz írt levél 9. fejezetének 6. versétől ez áll. De ezzel nem azt akarom mondani nektek, hogy Isten ígéretének szava elévült, mert nem mindenki, aki Izraelből származik, az Izrael is, és nem mindenki pusztán csak azért, hogy Ábrahám magva vagy testi leszármazottja egyben a gyermeke is, hanem Izsákban neveztessenek a te utódaid. Itt van az, amiről beszélünk. Tehát nem csak egy ószövetségi íge, hanem van egy prófétai és egy üdvösségtörténeti jelentése is az újszövetségi gyülekezet számára. Tudjátok, hogy mire vár az Úr? Várja Isten fiainak kinyilatkoztatását. Azt várja, hogy Isten gyermekeinek sokasága kinyilatkoztatásra kerüljön, és valami, ami kinyilatkoztatásra kerül, aztán láthatóvá és hallhatóvá is válik. Ez már nincs többé elrejtve. Az apokalipszis szó kinyilatkoztatás jelent. A kinyilatkoztatással összefüggésben Jézus Krisztusra utal. De amikor valami feltárul, amikor nyilvánvalóvá válik, akkor többé már nincs elrejtve. És egy dolgot kell mondanom, és Kupfer testvérek Strasbourgból és Illing testvér Krefeldből már üdvözöltek engem első helyen, amikor visszajöttem keletről, és együtt töltöttük ezt az elmúlt hetet. És mi mindannyian ugyanazt mondhattuk. Ennyi év alatt nem láttunk és nem éreztünk ilyen bensőséges szeretetet és összetartozást a testvérek között. Csodálatos volt. Nem igaz, hol vannak-e itt? Ez egy nagyon csodálatos dolog volt. Ez egy olyan összefogás, amelyet Isten munkál ki. Jézus Krisztus gyülekezete nem egy ember akaratából lett összeállítva. A gyülekezetet Isten egyesítette egy testé, és sok tagból áll. Ez azonban egy és ugyanaz a szellem. Tulajdonképpen miért van az, hogy néha az a benyomásunk, hogy nem ugyanabból a szellemből kifolyólag beszélünk, és nem ugyanabból a szellemből kifolyólag cselekszünk? Miért van még mindig valamiféle súrlódás? Ezeknek nem lenne szabad, hogy fennálljanak. Isten szelleme nem lehet ellentétes önmagával. Bizonyára azon múlik, hogy még nem haltunk meg teljesen önmagunknak. És hallottam egy embert, aki nem hisz a bibliai keresztségben, azt mondta, tudják, hallgatóim, a bemerítés általi keresztség azt kellene szemléltesse az emberrel, már kívülről nézve is, hogy amennyiben most túl sokáig lenne a víz alatt tartva valaki, az halálát jelentené, minden következménnyel együtt. Majd átment a Rómaiakhoz írt levél 6. fejezetéhez, és azt mondta, a Jézus Krisztusba való keresztség azt jelenti, hogy Krisztussal együtt eltemetkeztünk. Már most valójában csak halottakat temetnek el, nem pedig álhalottakat és semmiképpen sem élő embereket. Mit jelent akkor, ha még mindig vannak súrlódások, ha még mindig fennáll valami, egy idegen test, valami, amiről mégiscsak tudjuk, hogy nem a szellemtől kimunkált isteni harmónia. És teszek nektek egy javaslatot, ami bizonyára nem lesz túl nehéz. Hadd vizsgáljuk meg önmagunkat minnyájan. Eszedbe jutott-e már, hogy megvizsgált önmagadat egyszer teljes szívedből, vagy már annyira felmagasztosultál, és biztonságban vagy önmagadban, hogy már nincs szükséged a vizsgálatra? Én meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy naponta megvizsgálom magam. És amikor testvérekkel vagyok együtt, és úgy érzem, hogy valahogy nem áll fenn Isten harmóniája, akkor csendben azt mondom, Uram, én vagyok-e az oka, avagy rosszul látom-e a dolgokat, van valamit tanulni valóm belőle? Higgyétek el nekem, nem a testvérrel kezdtem, hanem önmagammal kezdtem. Abban a pillanatban őszinte szívvel megvizsgálom magam Isten előtt. Rendben szeretnék lenni Istennel, úgy szeretnék hinni, ahogy a Szentírás mondja, hogy az élő víz folyamai áradhassanak, de ezt az akaratot mindannyiunknak magunkkal kell hoznunk, és bele kell tennünk a mi akaratunkat Isten akaratában, hogy az ő akarata valóban megtörténhessen. A Galatákhoz írt levélből már szemügyre vettük az ígét, ahol az van intézve hozzá, hogy Ábrahám, Galata 3, a 6. verstől, mint Ábrahám esetében ő hitt az Istennek, és ez igazságá lett neki számítva. Igen, mint felismeritek, hogy a hívők azok Ábrahám fiai. De mivel a Szentírás előre látta, hogy Isten meg fogja igazítani a nemzeteket a hit miatt, ezért előre kijelentette Ábrahámnak az üdvösség ígéretét. Isten mindent előre meg tudott határozni. Ő megkötette a szövetséget a Golgotán, már te veled és én velem. Már akkor kionthatta az ő vérét, mert már látott téged és látott engem. Senki sem volt ismeretlen az ő számára, semmi sem maradt elrejtve előle. Már akkor odaadta magát mérettünk. Itt ez áll. De mivel az írás előre látta, hogy Isten meg fogja igazítani a nemzeteket a hit következtében, nem a cselekedetek miatt, hanem a hit miatt, a hit érdekében. Melyik hit az? A te hited, vagy az én hitem, a Jézus Krisztusban való hit, az Isten által benned létrehozott hit, az a hit, amely Isten ígének prédikálásából származik, az a hit, ahol a Szent Szellem fellángolhatott, ahol a szív legmélyén tudta adni a kinyilatkoztatást. Olyan sok hit van ezen a világon, de csak egy hit van, amely egyszer s mindenkorra átadatott a szenteknek, és ez az Isten által létrehozott itt, amely az Isten ígén alapuló ígéretekhez kapcsolódik, vagyis nem csak az áldásokhoz, hanem az örökséghez minden szentekkel együtt, amelyet Isten elkészített nekünk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És ez az elsőszülöttek serege Jézus Krisztus gondolkodás módjával fog rendelkezni, királyok és papok nemzetsége kell, hogy legyen egy szent nemzeti közösség, egy Isten által kijelölt és kiválasztott nép. Itt azt olvastuk, hogy Isten előre látta, látta és elrendelte mindezeket a dolgokat. Nem ma fog hozzá ezzel a feladattal foglalkozni, már a világ megalapítása előtt megtette, és most abban az előnyben lett részünk, hogy az ő tervében találhatjuk önmagunkat, hogy kegyelemből részei lehetünk az ő munkájának ebben az időben. Emberek, akik az ő munkájának ebben az ő időben alárendelik magukat. És valahol már mondtam a közelmúltban, hogy amikor ismeretlen környezetben közlekedünk, állandóan a térképre kell nézni, hogy újra tájékozódjunk. És abban a pillanatban, amikor az a földi benyomásom támad, hogy nem jó úton járok, akkor megállok. Előveszem a térképet, és megnézem. De vannak emberek, akik nem akarnak tájékozódni. Csak rálépnek a gázra, és végül nem számít nekik, hogy hova mennek. Nekünk szükségünk van egy szellemi, isteni átorientálódásra, újjászerveződésre. Újra és újra nincs más megoldás, különben magabiztosak leszünk, és azt gondoljuk, igen, majd csak jól megy minden. Újra és újra bele kell néznünk Isten igéjébe, hogy elneveszítsük a szellemi tájékozódásunkat. Akkor lesz igazán rossz a helyzet, amikor azt mondjuk, ó, nekem már nincs szükségem a térképre, megtalálom én magam az útat, így is, a belső sugallat szerint megyek. Én azt mondom nektek, amennyiben a belső inspiráció úgy vezet benneteket, hogy nem veszitek figyelembe az ígét, nem veszitek figyelembe ezeket az útleírásokat, akkor ez nem az az inspiráció, ami itt ebben az ígében található. És azt tudjuk, hogy Isten ígéjét egyedül Isten szelleme ihlette. És az isteni sugallat az, ami vezet bennünket, akkor Isten ígéjébe vezet bennünket. Újra és újra megtaláljuk szellemi tájékozódásunkat, és hitben menetelünk előre Urunkkal és megváltunkkal. Mindössze egy helyen tapasztaltam meg azt, hogy egy ember olyan vakmerő volt, hogy bejött az összejövetelre, és már nála voltak az írógéppel megírt lapok, és már az alján valószínűleg az első oldalon Branham testvért hamis prófétának nevezte meg. Ott ült az összejövetelen, persze folyton félbeszakított, mert a szomszédjával beszélgetett, és a végén meg akart győzni arról engem, hogy Branham testvér nem Isten által küldött ember volt. Én azt mondtam neki, barátom, nem csak, hogy elkéstél, hanem túlságosan is későn jössz. Korábban kellett volna jönnöd, de jobban örültem volna, ha egyáltalán nem jöttél volna el. Igenis, vannak emberek, akik olyan bölcseknek tűnnek a maguk szemében, és ha követni akarnátok a földi bizonyítékok és mozgalmak okait, ó, de mennyire okosak! Pontosan tudják, hogyan kell megfogalmazniuk valamit. De Isten elrejtette a bölcsek és az okosak elől, és kinyilatkoztatta ezt a kiskorúaknak. Csak még annyit tudtam kérdezni, szeretett testvérem, milyen legitimáció áll rendelkezésedre Istentől, hogy egyáltalán elhívott és elküldött téged Isten. És persze nagyon gyorsan a Máté evangéliumával jönnek utoljára. De mi ez az egész? Az emberek nem tudják, hogy a saját káprázatukban minden mértéket túlhaladnak. Igen, sőt, ha tehetnék, szembeszállnának még maga az Úrral is. De ezt nem teszik. Ehhez mégis túlságosan szenteskednek. Csak a prófétákat kövezik meg, az Isten által küldötteket pedig megölik. Ez minden, amit akarnak. Ez minden. Ugyanazt, amit Káin is tett. Ugyanazt, amit az idők során mindig is tettek. Ugyanazt kell és fogják tenni most is. De van egy sokaság, amely már nem hagyja magát megingatni. Ők már mennyileg lettek ráhangolódva. Amikor meghallottuk Isten üzenetét, nekünk nem volt szükségünk arra, hogy egy ember dolgozzon rajtunk, hogy meggyőzzön minket. Nem. Ez Isten dolga volt. Igaz vagy nem? Avagy meggyőztétek-e ti egymást magatok között, meggyőztelek-e én benneteket, beszéltem-e egyetlen egyetekkel is, hogy meggyőzzelek benneteket? Nem. A Szent Szellem mindnyájatokat meggyőzött az igazságról, és elvezetett minket a teljes igazságra. És az egész pokol a feje tetejére állhat. Mi szilárdan meglettünk alapozva Isten igéjének tévedhetetlen fundamentumára. Természetesen külsőleg mindig lehet hibát találni egy emberben. Ha a Mózes idejében éltünk volna, és ott jelen volt a Kóré bandája, akkor is nagyon sokan voltak, akik hibát találtak benne. Volt ott egy Mirjám, ez mindig is így volt Isten minden szolgájával, olykor allatta, olykor pedig felette. De mi volt ez valójában? Isten meghozta a döntést, és ezzel el volt intézve a dolog. Nem volt más lehetőség. Isten az ő prófétájába, szájába helyezte az ő szavát. És ez az oka annak, hogy Ézsaiás soha nem mondta, így szól Ézsaiás, így szól Jeremiás, így szól Mózes. Nem, ezt a megfogalmazást egyszer sem találjátok meg Isten prófétájánál. Mindig csak azzal a szójárással találkoztok, hogy így szól a seregek ura, vagy így szól Izrael Istene. Mindig Isten, az Úr volt az, aki emebb felkentek és elhívottak a proféták száján keresztül szólt. És nekem nincs más vágyam és nincs más kívánságom a szívemben, mint hogy Isten szócsöve lehessek. És én emlékszem arra az imára, amit Branham testvér mondott, amikor azt mondta, Uram, te vagy a Dániel Istene, te be tudtad fogni az oroszlánok száját, ha valami, ha is olyasmit mondanék, ami nem te tőled jönne, akkor fogd be előbb a számot. Azonban, ha Isten kinyitja valakinek a száját, akkor belehelyezi az ő szavát is. És az igazat mondom nektek, én teljes szívemből hiszem, hogy Isten elküldte az ő szolgáját és prófétáját, nem csak az íge betűjével küldte el. A betű már régóta ott van a kezedben és az enyémben is, a te szívedben és az enyémben is. Ő elküldött valakit, akin keresztül kinyilatkoztathatta az ő ígéjét. És ez a különbség mindenki más és Jézus Krisztus gyülekezete között. Jézus Krisztus gyülekezete az isteni kinyilatkoztatáson alapul. Te ugyan veheted a betűt, és ezzel a betűvel megölhetsz valakit, de ha a Szellem rajtad nyugszik, akkor az élet elő fog jönni. Legyetek egyszer őszinték, kedves testvéreim és kedves testvérnők, amikor az emberekkel beszélgettek, akkor vajon az élet jön felszínre, vagy a halál? Melyik fog megjelenni? A kettő közül az egyik elő fog jönni? A szavainkat vagy Isten sugallja, és azok áldást hoznak, és segítenek másokon, vagy el fogunk beszélni Isten mellett az ő figyelembevétele nélkül. És ha ez történik, akkor tényleg inkább hallgatnunk kellene. Csak ott beszéljünk, ahol Isten azt akarja, hogy beszéljünk is. Csak ott és akkor kellene beszélnünk. És ez esetben az íge szava nem tér üresen vissza. El fogja végezni azt, amire Isten elküldte azt. Mindenkinek azt tanácsolom, még ha itt-ott van is valami, amit nehéz megérteni. Várjatok csak csendben. Meglátjátok majd, hogy ami nehezen érthető, az könnyen érthető lesz abban az időben, amelyet Isten kijelölt rá. Ez Isten szelleme által lesz kinyilatkoztatva nektek. egy szempillantás alatt számos olyan tanbeli dolgot tudnék itt felsorolni, amelyeket én a kezdetben egyáltalán nem értettem meg, ahol azt kellett mondanom magamban feszülten, ember, de most már igazán nem tudod, hogy hogyan megy tovább. Én nem tudtam, de Isten tudta. És a tisztánlátástól a tisztánlátásig, és a felismeréstől a felismerésig jutunk el. De készen kell állnunk, és hajlandóak kell lennünk arra, hogy Istenünkkel együtt haladjunk előre, mindaddig, amíg a hitből el nem jutunk a látásig. Legyen, hogy az Úr ma örömöt töltsön a szívedben, egyszerűen azért, hogy ne legyünk emberi módon hívők, hanem isteni jellegű hívők. Izsák hasonmásai szerinti hívők, Ábrahám hasonmásai szerinti hívők, akikkel Isten szövetséget köthet, és akiket megajándékozott kegyelemből az ígéretekkel. Olyan emberek, akik felismerték őt. Olyan emberek, akiknek kinyilatkoztatta magát. Olyan emberek, akik hittek benne. Olyan emberek, akik nem állnak meg, hanem addig követik őt, amíg az ígéret be nem teljesül. A legnagyobb hiba, amit elkövethetnénk, ha most feladnánk, amikor látjuk, hogy mindenütt és mindenhol olyan emberek bukkantak fel, mint Ismael jellegű emberek. Amennyire bizonyos az, hogy Ismael valamikor közbe jött, de ez nem szakította félbe Isten programját, nem borította fel, ez nem oldotta fel az ígéretet. Ez megmaradt, és amikor az idő beteljesedett, megjelent ugye Izsák. És mindezt felolvastuk fennhangon. Ábrahám felnevetett, az Izsák szó pedig a mi nyelvünkben nevetést jelent. Igen, nevetni kell rajta. Már nem maradt más hátra számunka, amit megtehetnénk. Már a Zsoltáros is azt mondta, akkor a száj tele lesz nevetéssel, a nyelv tele lesz dicsőséggel. Lehet, hogy pillanatnyilag nehéz, és talán reménytelen is tűnik. De Isten előkészíti számunkra az üdvös nevetést. Szemtanúi leszünk Isten ígérete beteljesedésének, a férfias fiú születésének. Igen, mi magunk is részei leszünk a kiválasztottak sokaságának, és ez mindig jobb, mintha csak később hallanánk róla. A legjobb, ha közvetlen részesedünk benne. De hadd fejezzem be ezzel a sajátságos gondolattal. Azt lehetett volna gondolni, hogy Izsáknak kellett volna előbb jönnie, hogy az öröm nagy lehessen. És lám, Ismael jött először. És ezzel együtt a vitatkozás. Kitört a nagy zűzzavar. Ábrahám és Sára a szemrehányások egymásnak. Minden kaotikusnak tűnt. De Isten az Úr hűséges maradt. Ő megjelent Ábrahámnak, és azt mondta neki, én vagyok a te atyáid Istene, és miről volt szó? Kinyilatkoztatta magát neki, megerősítette az ígéretet, és megújította vele a szövetséget. Isten ma meg akarja újítani az ő szövetségét, te veled és én velem. És bárkivel is beszéltem, úgy tűnik mindannyiunknak különleges szükségleteink, különleges nehézségeink vannak. Az elmúlt napokban vagy hetekben nem volt olyan beszélgetésem, ahol az emberek ne jöttek volna oda hozzám, és azt mondták volna, Frank testvér, eddig még nem volt így. Minden a feje tetejére áll, összekuszálódik, már nem tudom, mit tegyek. Néhány azt mondják, az életnek már nincs semmi értelme. Igen, a te és a te életednek és az enyémnek már nincs értelme, de Isten elhelyezett egy örök értelmet, egy örök jelentőséget. jelentőséget a te életedben és az enyémben. Hadd adjuk fel a mi életünket, hogy megkaphassuk és visszaadhassuk Istennek, hogy ő itt élhesse az ő életét rajtunk keresztül, itt ezen a földön. Talán Isten azért vezet minket a megaláztatás és a mélység ezen az útján, hogy később megtanuljuk értékelni, hogy ezeket a mély útakat kell járnunk, biztosan lesz valami értelme, lesz valamilyen magyarázata. Mire való lenne a sok kérdezősködést? Mindent Isten elé teszünk, és tudjuk, hogy ő majd mindent jóvá fog tenni, és dicsőségesen kivezet minket. Igen, az ottani testvér azt mondta nekem, figyelj, ti összehasonlítjátok Branham testvért Jánossal, aki előfutára volt az Úr Jézusnak az ő első eljövetelekor. Aztán azt mondta, bizony, János még élt akkor, és Branham testvér már nincs itt. Azt mondtam, kedves barátom, ha te vagy ön, bármit is mondtam, jól figyeltél volna, akkor meghallottad volna, amint a következők lettek mondva. Ugyanúgy, ahogyan János el lett küldve Krisztus első eljövetele előtt, te is el leszel küldve egy üzenettel, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét. Így történt, a hangsúly az üzeneten volt, de nincs üzenet egy hírvivő nélkül sem. És ekkor lett olyan nagy jelentőségű számomra az ége, aki befogad egy prófétát azért, mert próféta, az megkapja a próféta jutalmát. Bizony, testvér, akkor egy nagyszerű dolog vár rám. Ha Isten meg akarja adni nekem egy próféta jutalmát, és erre valójában jogosult vagyok, akár hisztek, akár nem, én tényleg teljes szívemből elfogadtam Branham testvért, ugyanúgy, ahogyan az Úr Jézust elfogadtam megváltómnak, üdvözítőmnek, Uramnak, úgy elfogadtam Branham testvért is, mint az Isten által erre az időre küldött prófétát. És nem lennék meglepve, ha a dicsőségben nagy jutalma lenne. Egy más jutalmat talán nem is várhatok el akkor, de nekem ennyi elég is lenne. Testvérek és testvérnők, Isten hűséges. Tudjátok, miért ajánlotta fel ezt a jutalmat? Amint tudjátok, ha jutalmat ajánlanak fel, egy valami fontos dologról van szó. És ha Isten elküld egy prófétát, akkor az egy nagyon fontos dolog. Ez esetben van valami mondani valója az emberiségnek. És amikor az Úr Jézus azokhoz szólt, akiket elküldött, azt mondta, aki titeket hallgat, az engem hallgat, és aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki befogad engem, azt fogadja be, aki engem elküldött. Ez az isteni sorrend, és meglátjátok, a végén minden be fog igazolódni. Isten megadja a jutalmat azoknak, akik kitették magukat a nevetségességnek, a gúnyolódásnak és a csúfolódásnak egy prófétával, akit ő küldött. Ó, milyen fenköltek az emberek az ilyen ostobák felett, mint mi vagyunk. De eljön az óra, amikor a kép megfordul. Hadd járjunk ezen a megalázó úton, hadd menjünk. Lehet, hogy még velem is együtt kell elviselnetek most a szégyent, és az Úrral, és bármi legyen is, hadd járjuk ezt az útat morgás, panaszkodás, zúgolódás nélkül. A jutalom vár ránk. Fogjunk össze, mint még soha. Imádkozzatok egymásért, és vegyétek körül a kegyelem trónját, és meg fogjátok látni, Isten dicsőséges győzelmet fog aratni mindenből, mert az ő jobbja felmagasztaltatott, és az ő jobbja megőrzi a győzelmet a te életedben és az én életemben, és az élő Isten egész gyülekezetében nyilvánvalóvá válik a Golgotai kereszt győzelme. Most rajtad és rajtam múlik, hogy van-e élő hit a te szívedben és az enyémben. Ajándékozzon meg Isten vele kegyelemből, és munkálja ki bennünk a Jézus nevében. Amen. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Hajtsuk le a fejünket, álljunk meg csendes imádságban Isten előtt, külsőleg és földileg fáradt és bágyat vagyok. De Isten ígéje telve van erővel és élettel is. Ő végrehajtja azt, amire az Úr küldte, hogy megtegye. Miközben fejet hajtunk, megállunk Isten előtt imában, szeretném feltenni a kérdést, hogy van-e itt valaki, aki szeretné Istennek szentelni az ő életét. Emeljétek fel a kezeteket egy pillanatra, és tegyétek le újra. Ez egy hitbeli lépés. Köszönöm, Isten áldjon meg. Köszönöm, Isten áldjon meg. Vagy van más olyan kérésetek, amit az Úr elé szeretnétek vinni. Köszönöm, Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm, köszönöm. Isten lát minden kezet. Most már mégis túl sokan vannak, de Isten mindannyiunkat látja. Ő ismeri a te kívánságodat, tudja, hogy mi az. Mi pedig hittel jövünk. Nem csak az áldást tartjuk szem előtt, hanem az ígéretet is. Nekünk megvan Isten szövetsége, nekünk megvan Isten kegyelme. Hitben megkaptuk, amit ígéretben adott. Elfogadtuk, és most meg akarjuk köszönni neki. Csak fogadjátok el, és részetek lesz benne. Isten már mindent rendelkezésünkre bocsátott Jézus Krisztusban. Nem valami jövőbeni az, amit még meg kell, hogy tegyen. Ha üdvösségre van szükséged, ő ma a te megváltód. Ha gyógyulásra van szükséged, ő ma a te orvosod. Nem jövőbenileg lesz az, már most is az. És az ő ígéje azért lett elküldve, hogy meggyógyítson minket. Még ma, ebben az órában. Mondjunk le minden hitetlenségről, szakadjunk el minden kisitűségtől. Isten jelenlétében teljesen megbízhatunk az Úrban. Végül is azt gondolja, amit mond, és azt mondja, amit gondol. És amikor így együtt jövünk hozzá, nem kell túl hangosnak lennünk, Isten hallja az imádságainkat, és meghallgat minket. Mindannyian kinyithatjuk a szánkat, mintha egy hangon beszélnénk. Segítségül hívhatjuk az Urat, és ő megadja nekünk, amit kérünk tőle. Hadd imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked a te ígét szemléltető tanítását, az egész Szentírás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a buzdításra és a fenyítésre, hogy az Isten embere mindenben teljesen felkészült legyen. Ó, Uram, teljes szívemből köszönetet mondok neked. Most közösen jövünk te hozzád, mindenkinek a saját igényeivel. Ó, Istenem, te jelen vagy, hogy segíts, hogy megments, hogy megbocsáss, hogy meggyógyíts, hogy bizonyítsd a te hatalmadat, mint aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Üdvözítőm, most azt kérem, hogy minden megkötözött szellem szabaddá váljon, minden lélek megváltassék, és minden test meggyógyuljon. Uram, hogy megdicsőj ebben az órában. Halleluja! Legyen meg a te csodálatos és dicsőséges Jézus nevedben. Te jelen vagy, és meg is tetted. Tisztelet, magasztalás és dicsőség legyen neked szívből, Jézus nevében. Amen.